Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az internet és a közösségi média kapcsán gyakran és jogosan kerül elő a biztonság kérdése, hiszen napi szinten lehet találkozni a világhálón terjedő álhírekkel, dezinformációval, mesterséges intelligenciával generált deepfake tartalmakkal, valamint azzal, hogy sokan összemossák a tényeket és a véleményeket. A Román Rádiótársaság elindított egy kampányt, amelynek célja a biztonságos internet és közösségi média használatának a népszerűsítése. A technológia ugyanis önmagában nem ördögtől való, a szabályozás pedig nem minden esetben tiltást kell jelentsen. Fontos, hogy a felhasználók tisztában legyenek a veszélyekkel, azokkal a jelenségekkel, amelyekkel találkozni fognak mind a világhálón, mind pedig a közösségi médiás felületeken. Ugyanakkor tagadhatatlan tény, hogy az internetnek vannak előnyei is, mint például a kapcsolattartás, az információk gyorsabb és kényelmesebb elérése. Mindeközben viszont fontos, hogy ugyanazokat a normákat, szabályokat betartsuk az online térben is, amelyeket betartunk az utcán, valamint, hogy legyen ott a szűrő, használjuk a kritikus gondolkodást, és nézzünk utána az információknak, hiszen nem minden igaz, ami annak látszik. Témánk biztonságban az interneten és a közösségi médián. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Pölt Ákos, családbiztonsági szakértő, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz Ákos, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia Szilárd, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy napjainkban számtalan függőségről lehet beszélni, azonban mégis amikor elhangzik ez a kifejezés, a legtöbb ember lelki szemei előtt elsősorban az alkohol, a kábítószer, a cigaretta, és talán a szerencsejáték jelenik meg. Sokkal kevesebben gondolnak az internetre és a közösségi médiára. Pedig tudjuk, hogy egyes felületek üzemeltetői pszichológusokat alkalmaztak annak érdekében, hogy minél hosszabb ideig lekössék az emberek figyelmét, hogy ott tartsák a felhasználókat a kijelző és nyilvánvalóan az adott felület előtt. Mekkora problémát jelent napjainkban az internet és a közösségi média függőség?
Ezzel talán úgy tudnék válaszolni a legegyszerűbben erre a kérdésre, hogy éppen a múlt héten, ha jól emlékszem, szerdán született meg az első olyan bírósági döntés precedens jelleggel Los Angelesben, Amerikában, ami már nem arról szólt, maga per nem arról szólt már ebben az esetben, hogy milyen tartalmakkal találkoznak a fiatalok az online térben, mi a platform felelőssége, mennyire biztonságos, hanem a per arról szólt, hogy készakarba függőségre fejlesztették-e a platformokat. Ennek a pernek a Meta volt az egyik rész, vagyis az Instagram és a Facebook, és Mark Zuckerberg, illetve a YouTube. Korábban része volt egyébként a Snapchat és a TikTok is, csak ők kiszálltak, mert megfizették a nem tudjuk mennyi pénzt, hogy ne kell részt venniük a perben. Na és ebben a perben, kimondta a bíróság, több hetes szakértők meghallgatása után, belső levelezés áttekintése után, hogy valójában felelősek, platformok és készakarva függőségre fejlesztették. Ez egy nagyon komoly és precedens értékű dolog. Mindarról, amit tudtunk eddig, meg amiről beszélünk, az most gyakorlatilag egy bírósági perben is leírásra és megállapításra került. Ez egy nagyon nagy probléma, ebből is látszik, és a mai világban szülőknek azért elég, illetve az átlag embernek kevés ismerete van erről, kevés ismerete van arról, hogy mi történik, milyen mechanizmusok működnek, ami a felvezetőben is elhangzott. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ebben a témában ne csak, hogy ismeretet szélesítsünk, ne csak, hogy a szülők képbe legyenek, hogy mi történik, hanem hogy ténylegesen ezeket a mechanizmusokat szabályozzuk is törvényi szinten, mert csak úgy lesz ennek a dolognak a megoldása. Ami beharangozóbb elhangzott, pontosan így van, tehát ugye vannak különböző szerfüggőségek, tehát kémiai alapú függőségek, mint az alkohol, cigaretta, drog, és vannak a viselkedés alapú függőségek, ahova valójában valóban a szerencsejáték az egyik legismertebb, de ide tartozik közösségi média, ide tartozik a videójátékok, és ide tartoznak a pornográf tartalmak is. Ebben a perben egyébként a Stanford Egyetemnek az egyik gyermekpszichiáter, az egyik legismertebb gyermekpszichiáter, Anna Lemke is tanúvallomást tett, aki egyébként egyébként a függőségi klinikát is vezeti a Stanfordon, és egy táblázatban részletesen összefoglalta, hogy a közösségi médiában a különböző funkciók, mint például a görgetés, vagy a rövid videók, vagy a lájkok, milyen módon, milyen mechanizmusok mentén okoznak függőséget a fiatal felhasználóknak. Úgyhogy látjuk és tudjuk ezt a dolgot, most már annyi a dolgunk, hogy tegyünk ellene, és hogy próbáljuk meg a megfelelő technológiát, a megfelelő módon, a megfelelő életkorban a gyerekeknek rendelkezésre bocsátani, és akkor már előre tudunk lépni ezen a területen.
Említetted itt a PERT, és én is akarlak erről kérdezni. Lehet ez egy új korszaknak a kezdete? Adhat ez reményt valamilyen optimizmusra? Látszik valamilyen idézőjeles metaforikus fény az alagút végén, vagy azért ne legyünk túlzottan optimisták, ne legyünk hurrá optimisták a PERT eredménye, nem jogerős ítélete, egyelőre nem jogerős ítélete kapcsán?
Persze nyilván fellebbezni fognak, de ugyanezt történt, ha visszanézünk, és visszamegyünk egy kicsit a történelemben a 90-es években, akkor volt egy dohányipari per, ami pont ugyanez volt. Pont ugyanerről szólt, ott is 90-es években lezajló Big Tobacco perben itt került megállapításra, hogy készakarva úgy fejlesztették a cigarettát, hogy függőséget okozzon, olyan adalékanyagokat adtak hozzá, és innentől indult el egy szabályozás erőteljesen, úgyhogy én erőteljesen bizakodó vagyok, hogy ez a folyamat fog elindulni most is. Itt nem az a kérdés, hogy szerintem, hogy elindul ez a folyamat, mert hogy nem csak a szabályozás, amit látunk, nem csak ezek a problémás használat, amit látunk a gyerekeknél, hanem azért a gyermekpszichiátriák, meg a pszichológusi praxisok is megteltek. Tehát ez egy olyan probléma, ami olyan szinten eszkalálódik, hogy már nem csak kutatásokban, meg felmérésekben látjuk ezt, hanem már a klinikumban is megjelentett, ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Van egy bírósági határozat. Nyilván én biztos vagyok benne, hogy nyilván ezt megkérdőjelezik a Meta és a YouTube, de biztos vagyok benne, hogy másodfokon is jogerőre fog lépni ez az ítélet, és azért a kimenete és ennek a hatása többi dologra azért az jól látszik, mert itt most egy, ugye egy mintaper van, Amerikában szokott lenni, egy Kédi nevű fiatal lány, kiről a per szólt, ott van még emögött 1600 másik család. Tehát amint ez jogerőre emelkedik, akkor ez nem egy darab per lesz, hanem 1600 plusz még intézmények is ott vannak a sorban. Tehát ezt a pert és ennek a kimenetét nem követheti más, mint egy erőteljes szabályozás, és ez jól látszik az egyéb felületeken is Amerikában egyébként, szenátusi meghallgatásokon és különböző módokon, amik történik éppen jelenleg.
Tekintsünk el a PERT-től, és beszélgessünk arról, hogy milyen hatásai lehetnek a túlzott közösségi média használatnak a személyiség fejlődésre, vagy úgy általában a személyiségre, és hát gondolom, hogy itt azért külön kell választani a korosztályokat, mert teljesen más hatása lehet egy fiatalra, egy tinédzserre, egy fiatal felnőttre, egy középkorúra és egy idős személyre is, mert hát ugye tudjuk, hogy minden korosztály megtalálható most már ezeken a platformokon.
Igen, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amiről kevesebbet beszélünk a megoldás kapcsán, hogy mi az az életkor, amikor mondjuk egy gyermeknek, egy gyereknek, egy fiatalnak az idegrendszere terhelhető. Tehát el lehet kezdeni terhelni, amikor mondjuk egy olyan állapotban van már, hogy megfelelően kialakultak a kognitív képességei, vagy már egy olyan szintre jutottak, az érzelmi intelligenciája, egyáltalán az idegrendszernek a fejlettsége, hogy fokozatosan szépen rá lehet építeni mondjuk új technológiát, megfelelő oktatással, megfelelő módon. Amikor erről beszélünk, akkor mondjuk a kognitív tudományok a képviselői, idegtudósok, oktatáskutatók általában azt mondják, hogy ez az életkor, ez valahol itt a 14-15-16 éves életkorban van, mert itt van az, amikor az elülső lebeny, a magasabb gondolkodásért felelő idegrendszeri rész, itt kezd elstabilizálódni, és ez a folyamat nagyjából a 20-as évek közepére zárul le, akkor érik meg teljesen az idegrendszer. Úgyhogy ez egy nagyon fontos megoldási rész, hogy ez az időpont, amikor a gyereket el lehet kezdeni bevezetni az adott éppen aktuális új technológiai mechanizmusokba, vagy új technológiai eszközöknek a használatába. Ami pedig ezelőtti időszakot jelenti, abban pedig a gyereknek és a diáknak az a feladata általános iskolában, amit régóta tudunk, és ugye ez az alapfeladat az általános iskolának, hogy megtanítsa a gyereket gondolkodni és tanulni. Tehát szerintem ez egy fontos szétválasztás. Milyen hatással van ez a fiatal idegrendszerre, hogyha mondjuk 14-15 éves kor előtt mondjuk elkezd ilyen technológiát használni. Az egyik szerintem legfontosabb dolog, amit el kell mondani, az a motivációja a gyereknek, ami a dopaminnal van összefüggésben. Tehát, hogyha a gyereknek felborul a dopamin háztartása, akkor motiválatlanná válik. A dopamin az egy olyan neurotranszmitter, egy olyan hormon, ami a jutalmazást, vagyis hát ugye ez egy örömhormon, boldogsághormonnak mondjuk, ami a jutalmazást összeköti a motivációval. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy az akaromhormon, hogy megyek, csinálom, előre akarok menni az életbe. A dopamin az általában megemelkedik, tehát ad egy kis örömet érzek bizonyos tevékenységek hatás vásárra, utána visszatermeli a szervezet, folyamatosan felle megy a dopamin az ember szervezetében, tehát folyamatosan egy ilyen emelkedésével, utána csökkenésével a szervezet ráveszi a fiatalokat, hogy olyan dolgokat csináljon, amitől fejlődik az idegrendszere, mint például a sport, hogy aludjon eleget, hogy találkozzon a barátokkal, hogy csináljon kreatív tevékenységeket, hogy tanuljon zenét, tehát olyan dolgokat, amik tényleg örömet okoznak nekik. Ebbe a képbe jön be a videójátékok, a közösségi média, olyan tevékenységek, amik nem egy egészséges örömet okoznak a gyereknek, hanem túl magasra emelik a dopamin szintjét, egyfajta eufóriát, egy túl nagy örömet okoznak. Ide tartozik egyébként az alkohol, cigaretta, drog is, de ide tartozik a közösségi média, videójátékok. És az a probléma, hogyha a gyerek egy ilyen túl magas dopamint kap ezektől a tevékenységektől, amiket végez, onnantól kezdve azok a dolgok, amik egyébként az idegrendszeri fejlődéséhez kellenének, mint a sport, a személyes találkozások, amikről most beszéltem, kreatív tevékenységek, azok elkezdenek unalmassá válni. Ezt mondjuk úgy, hogy felborul a gyereknek a dopamin háztartása. És ez nagyon nagy probléma, mert innentől kezdve, hogyha a gyerek folyamatosan ilyen magas dopamin felhasználó tevékenységeket végez, nagyon nagy örömet érez, viszont folyamatosan ilyen dopamin hiányos állapotba kerül, tehát állandóan kifogy a dopamin a szervezetéből, és ha nincs dopamin a szervezetben, akkor motiválatlan a gyerek, nem akar semmit csinálni, nem érdekli egy csomó minden dolog. Ez az, amit a szülők szoktak nekünk jelezni, hogy tényleg ez történik, hogy amit a gyerek addig imádott csinálni, sportolni szeretett, már nem akar edzésre járni, nem akar zenét tanulni, amit addig imádott csinálni, és ami az egészséges idegrendszeri fejlődését vinni előre, azokat a tevékenységeket adja fel. Úgyhogy ezért nagyon fontos, például a fiataloknál, amikor nem szülőkkel beszélünk, hanem mondjuk iskolás gyerekekkel, középiskolás gyerekekkel, akkor a motivációról beszélünk, hogy tudom fenntartani egy tudatos stratégiával a mindennapi életbe, hogy mit, mikor és hogyan csinálom, ami pedig a dopaminnal van összefüggésbe. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Tehát ez az egyik, ami a hatása van. A másik, amit a kisebb gyerekekről szoktunk mondani, és ami most jön be ebbe az évben, az meg a mesterséges intelligencia és a virtuális barátok. Replika, karakter, AI, Glock, tehát amikről szoktunk beszélni. Itt az a probléma, hogy a gyerek felregisztrál egy platformra, ahol lesz egy virtuális barátja, akivel így videó telefonon keresztül folyamatosan tud beszélni mesterséges intelligencia alapon. Ez pedig azért probléma, mert a gyereknek éppen abban a fázisában jön be ez a virtuális barát, amikor a komplex érzelmi struktúrájának ki kell alakulnia, vagyis meg kell tanulnia a társaival kötődni, kapcsolódni. Ez nehézségekkel jár, van, amikor valakit visszautasítanak, van, amikor összeveszek, kibékülök valakivel, ugye megbántanak, ezt fel kell dolgoznom. Ez egy olyan folyamat, egy biológiai folyamat, aminek ebben a kamaszkorban meg kell történnie. Na ebben az időszakban kap a gyerek egy virtuális barátot, aki azt mondja neki, hogy nem kellenek ezek a nehézségek, nem kell csalódással foglalkoznod, gyere, beszélgess velem, barátkozz velem, mint egy virtuális barát, és minden úgy lesz, hogy te akarod. Ha boldog vagy, veled örülök, ha szomorú vagy, megvigasztallak, ha nincs kivel beszélgetni, én most is itt leszek, bármikor itt vagyok, hajnalban is. Vagyis elkezd a gyerek érzelmeit visszatükrözni, és azt az illúziót adja, hogy kapcsolódni a társakkal nagyon könnyű. Az a gyerek, aki meg egyébként is egy introvertált, olyan gyerek, aki mondjuk nehezen tud kapcsolódni az osztálytársaihoz, a barátaihoz, nagyon könnyen meg tudja szokni, hogy a virtuális barát az könnyűvé teszi ezt a folyamatot, ami alapban nem könnyű. Innentől kezdve folyamatosan virtuális baráttal kell lenni, mert ott mindent jól csinál, ott minden pozitív visszajelzést kap, ha elmond valamit, akkor is ő kér elnézést, hogy gyakorlatilag hízeleg neki folyamatosan, azért, hogy bevonódjon, kapcsolódjon hozzá. Ugye ez a célja, mert ez a profit modellje a mesterséges intelligenciának is. Na ez az a személyiségtípus, amit mindenki ismer, amiről szoktunk beszélni, hogy a virtuális barát a gyerekeknél a narcisztikus személyiségtípust hozza előtérbe, és azt erősíti, és utána ebből számos problémája lesz az életben, mert nem mindig minden úgy fog történni, hogy ő akarja, pedig ezt szokta meg, és ez lesz utána az elvárása.
A fiatalokról beszéltél, de milyen zavarokat, személyiség zavarokat okozhat az idősebbeknél, hogy fogalmazzak így, és amikor most idősebbeket említek, akkor gondolok a fiatal felnőttekre, tehát a 20-30 évesekre, gondolok a középkorúakra, vagy gondolok az idős személyekre is.
Ezt szoktuk párhuzamba állítani, hogy képzeljük el, ha körbenézünk magunk körül, vagy csak egyáltalán magunkban nézünk, és a saját eszközhasználatunkat egy kicsit górcső alá vesszük, akkor azt fogjuk látni, hogy minket is be tud szippantani. Legyen szó egy 25-30 éves fiatalról, egy középkorú 40-50 évesről, vagy egy idősebbről is, bárkit be tud szippantani, annyira addiktív ez a technológia. Ha egy felnőttet egy kifejlett idegrendszerrel be tud szippantani, akkor milyen hatással van a gyerekre, ugye? Tehát szoktuk ezt mondani. De hogyha felnőtteket nézzük, ugyanolyan probléma. probléma. Alapvetően, hogy a felnőtt is mondjuk dolgozik, munkája van mondjuk a számítógépen, leadandó határidős feladata van, és kap egy üzenetet mondjuk a gépen, ami rákattin, megnéz, és azt vesz észre, hogy egy óra múlva YouTube videókat néz, mert beszippantott az algoritmus, és bevitte őt is ebbe az irányba. Tehát itt, amikor a felnőttről beszélünk, akinek kifejlett idegrendszere van, akkor ott nyer értelmet a tudatos használat. Tehát ott ténylegesen digitális tudatosítás, szoktunk erről beszélni, hogy különböző stratégiákkal, mikor használok eszközt, hova rakom a telefonomat, amikor fontos feladatom van, hogy használom egyáltalán az okos telefonomat. Itt nagyon fontos és rendkívül kritikus ebből a szempontból. A gyereknél, meg ugyanebből az okból kifolyólag, a digitális tudatosítás az egy mítosz, mert ő még nem rendelkezik a megfelelő idegrendszeri érettséggel. A szülőnek fontos a szabályokat betartatni, szabályokat vinni, és ebből a szempontból még egy rendkívül fontos része van a szülői digitális eszközhasználatnak, az pedig a mintaadás. Tehát egy szülőnek azért is fontos, hogy rendbe rakja, és ugye úgy is szoktunk fogalmazni egyébként, hogy először le kell hozni a szülőt, tehát egy felnőttet az okostelefonról, és utána lehet a gyerekeknél rendbe rakni ezt a világot, mert a gyerek az mintát követ, és hogyha a szülőnél azt látja, hogy 0-24-ben a telefonján van, akkor az lesz neki a minta, bármilyen szabályt hozhat a szülő, a gyerek nem azt fogja követni, hanem a mintát. Tehát ez jelenti mondjuk a családok, mondjuk felnőtt, mondjuk egy fiatal vagy egy középkorú felnőtt esetében erről kell beszélni. Ami pedig az idősebbeket jellemzi, és az idősebbeknél kell beszélni róla, az ugye sokszor időskorban, és szoktuk mondani, hogy időskorban az ember olyan lesz, mintha gyerek lenne, tehát ugye visszamegy ebbe az irányba, tehát sokkal inkább megvezethető, átverhető, manipulálható. Ez egy rendkívül nagy probléma, főleg akkor, hogyha mondjuk időskorban valaki egyedül marad, vagy olyan élethelyzetben van, akkor ugyanúgy nagyon könnyen be tudja szippantani az online tér, és nagyon sok időt tudnak tölteni az okostelefonon, vagy a tableten, ami egyébként meg ugye ebben a korban, ahol kellene a mozgás, az aktivitás, a séta, a fizikai aktivitás pontosan azért, hogy hosszabb ideig tudjon valaki egészséges maradni, nagyon a székhez köti ez az eszköz, ami nem jó. Ez egyik fontos dolog. Másik fontos dolog, hogy mivel időskorban az ember ugye kiszolgáltatottabb, ugyanúgy könnyebben manipulálható, az idősekre nagyon erőteljesen hat, illetve ők a célpontjai nagyon sokszor a különböző ilyen online átveréseknek, az online csalásoknak, könnyen megvezethető, kevésbé tudják a technológiát használni, ezért sokkal inkább hajlamosak bizonyos dolgoknak felülni, meg bizonyos dolgoknak hinni. Pontosan ezért a legtöbbször az idősek irányába indulnak az ilyen csalások, átverések, pénzkizsarolás, meg különböző manipulációkkal. Ezek a típusú átverések és dolgok, ezek náluk szoktak jelentkezni. Úgyhogy összességében körülbelül így foglalható össze a különböző korosztályokat érintő problémák.
Pölt Ákos családbiztonsági szakértővel beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a biztonságos internet és biztonságos közösségi média, és maradunk a továbbiakban is ezeknél a felületeknél. Közösségi médiának hívjuk, de igazság szerint ezek a felületek rombolják a közösségeket, hiszen egyrészt egy buborékba zárják a felhasználókat, amelyekből egyre nehezebb az átjárás, egyre ritkábban találkoznak a felhasználók ellentétes, valamint más véleményekkel, másrészt pedig a közösségi média elveszi az időt a valós közösségi élményektől, mert ameddig a kijelzőt bámuljuk, addig nem a szeretteinkkel, nem a barátainkkal töltjük az időt, akkor sem, ha fizikailag éppen velük vagyunk. Mennyire közösségromboló a közösségi média?
Nagyon, ugye a nevében közösségi, de valójában ugye nem közösségi, pontosan az ellenkezőjét váltja ki. Tehát ugye egy egészséges fiatalnak, egy egészséges fiatalkori idegrendszernek arra van szüksége, hogy fejlődni tudjon, hogy fizikailag kapcsolódjon a társaihoz. Ugye az ember az úgy van bekötve biológiailag, hogy interpersonális, tehát az ember az embertől tanul, az ember társas lény, az embernek kapcsolódásra van szüksége, ennek is megvan a saját biológiája, ugye az oxitocin, az a hormonunk, ami kimondottan a kapcsolódást viszi előre. Gyerekkorban az édesanyja és a gyerek között a kötődésnek az egyik legfontosabb eszköze, hogyha telefonon van az édesanyja mondjuk egy szoptatás közben, akkor már sérül a kötődés a gyerekhez, mert kevesebb oxitocin termelődik, nem lehet visszavinni később és kijavítani. Ugyanígy az oxitocinban jelen például egy pedagógus, egy tanár-diák viszonyban is. Tehát azt tudja előrejelezni, hogy mennyire sikeres, mennyire tud a gyerek tanulni, mennyire lesz hatékony az a megszerzett tudás, hogy mennyire tud kapcsolódni, mennyire van egy kötődés a tanárhoz, mennyire van jelen az empátia. Tehát, hogy alapvetően ezek a biológiai folyamatok mind-mind az agyunkhoz, a hormonháztartásunkhoz, illetve ezekhez a működésekhez vannak kötve, és pontosan ez az, amitől elveszi, és ezt a közösség és a nagyon sok barátnak az illúzióját adja a közösséginek mondott média, ami inkább az izolációt, és inkább ezeknek a folyamatoknak a leépítését viszik előre. éve. Úgy látjuk, meg úgy érezzük, hogy nagyon népszerűek vagyunk, nagyon sok mindenkivel van kapcsolatunk, valójában pedig ezek inkább ilyen illúziók, mert nem valós kapcsolatok, és nem járulnak hozzá valójában a chat szobában, vagy a cseten, vagy chat alkalmazásokban való gépelés, az semmilyen szinten nem járul hozzá az idegrendszeri fejlődéshez és a személyiségnek az előreviteléhez. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, azt szoktuk mondani egyébként, hogy gondoljunk bele, kérdezünk meg egy gyereket, mondjuk egy kamaszt, egy 12-13-14 éves kamasz, vagy akár egy 15 éves kamasz, hogyha valójában problémába kerülne, tehát tényleg mondjuk ott áll az éjszaka közepén és valami gond van, akkor ki tudnék felhívni. Lehet, hogy van 2000 ismerőse, ki az, akit el tud érni, ki az, akit fel tud hívni, ki az, akivel olyan viszonyban van, hogy ténylegesen, amikor gond van, akkor tud neki segíteni. Mert ez jelenti a kapcsolódás, és ez jelenti a valós minőségi kapcsolatot. És annyit még talán zárásként ebben a témában, hogy volt egy nagy boldogságkutatás 1937-ben a Harvard Egyetemen indították, 750 családot kezdtek el követni, és 80 éven keresztül ment ez a kutatás, azt nézték, hogy egy családban mi az, ami igazi boldogságot, mi az, ami igazi örömet tud okozni, mire jutottak, hogy az emberi kapcsolatainak a minősége az, ami igazán boldogságot, örömet ad, tehát az ember egy társas lény, és fizikai kapcsolódás nélkül bármennyi beszélgetésen van a virtuális térben, nem tudok boldogsághoz jutni, és nem tudok igazán egy minőségi, élvezhető életet élni, úgyhogy a gyerekeinknél ezért fontos, hogy már gyerekkorban ne vegyük el tőlük ezt a rendkívül fontos és előremutató dolgot, ami elengedhetetlen a fejlődésükhez.
A közösségi médián, és ezt ki kell mondani, ott van a gyűlölet. Milyen következményei lehetnek ennek, hiszen, hogyha görgetjük a felületeket, akkor a kommentmezőkbe, és nem csak a kommentmezőkbe, azért bőven lehet ezzel találkozni, sőt, egyre nagyobb arányban lehet ezzel találkozni.
Amikor közösségi médiáról, meg ezekről a platformokról beszélünk, akkor ugye az egésznek a mechanizmusának az az alapja, hogy minél több időt tölt ott valaki, annál több profithoz jut az adott platform. Tehát ezeknek a platformoknak legyen szó az Instagramról, TikTokról, Facebookról, vagy bármelyik másik közösségi média platformról. Az a működésének az alapja, hogy nagyon sok felhasználót kell behoznia, oda csalogatnia, és minél több ideig ott kell tartania, akkor jut a legtöbb profithoz, akkor kap sok hirdetési pénzt. A hirdető ott hirdet, ahol sokan vannak, sok ideig. Na most ahhoz, hogy ezt elérjék, az nyilvánvalóan különböző mechanizmusokat kell alkalmazni. Az egyik ilyen, hogy berakják a felhasználókat, akik ott vannak egy ilyen buborékba, hogy ezt ilyen vélemény buboréknak hívjuk, hogy érzékeli az algoritmus, milyen tartalmakat fogyaszt, mire kattint, és ahogy érzékeli, ahogy elemzi, hogy milyen tartalmak érdeklik őt, olyan tartalmakat fog neki feldobni, mondjuk egy Facebook falon, vagy az Instagramon is, folyamatosan egyre több olyan tartalmat fog neki adni, amit látja, hogy ő fogyaszt és ő használ. Ezzel ugye bekerül egy buborékba, mert folyamatosan ugyanazokról az oldalról ugyanazokat a tartalmakat fogyasztja, és egy idő után, amikor mondjuk ez kevésbé hatékony már, mert mondjuk fogalmazunk úgy, hogy kezd kicsit unalmassá vagy megszokottá válni ez a tartalom, amit fogyaszt a gyerek, akkor mivel tudom emelni az ő érdeklődését, meg a figyelmét, azzal, hogy különböző erőszakosabb, durvább tartalmakat kezdek berakni, ami inkább megosztó, inkább mondjuk ilyen stresszt is okoz az embernek, egy ilyen ténylegesen elgondolkodtatja, de hogy leginkább egy ilyen stressz helyzetet teremt neki, és az embernek az agya meg úgy működik, hogy amilyen erőszakos, amilyen stressz jellegű, azt priorizálja, előre hozza, mert azt veszélyesnek ítéli, és fontosnak véli azt, hogy tanulni kell ebből. Úgyhogy ezzel nagyon jól manipulálnak ezek a platformok, ha valaki már ezt tapasztalta, hogy fogyasztja a tartalmakat, és egyre erőszakosabb, egyre durvább tartalmak jelennek meg a falán. Ez pont azért van, hogy a figyelmét fent tudjuk tartani, vagy fent tudják tartani, ez pedig nyilván ahhoz vezet, hogyha sok ilyen tartalmat fogyaszt például egy fiatal, akkor krónikus stresszbe kerül az agya, tehát egy folyamatos stimulált idegrendszer, egy folyamatos túlélési üzemmódban, egy krónikus stresszben van az agya, és folyamatosan ugye ezen aggódik, ezeken a dolgokon pörög, egy nem valós, generált ilyen virtuális buborékba kerül be, és az élet minden más területén, ami fontos lenne, hogy haladjon, a fejlődéstől elkezdve az életben, a társakkal való kapcsolódásban, a tanulásban, az érzelmi rendszereinek a fejlődésében, meg a valós kapcsolatokban, az pedig háttérbe fog szorulni és sérül. Tehát ez a legnagyobb problémája ezeknek a felületeknek, és ezt kész akarva viszik előre, pontosan a bevonódás és az ott tartás miatt.
Beszélgessünk egy kicsit az információkról, illetve a dezinformációkról az érem másik oldalán. Ugye ezekből is rengeteg számtalan van a közösségi médiában, közben pedig ugye azt is látjuk, hogy a Meta az Egyesült Államokban kivezette a húsvér tény ellenőrzőket, tehát most már mesterséges intelligencia, és nem emberek végzik ezt a feladatot. Eljuthatunk egy idő után egy olyan társadalomhoz, ahhoz, amelynek a tagjai már konkrétan azt sem fogják tudni, hogy mit hihetnek el, hogy mi a valóság? Illetve, hogyha igen, mennyire tudják ezt az egyes aktorok kihasználni?
Én azt gondolom, hogy már valahol el is jutottunk idáig. Tehát, hogyha megnézzük most az online teret, akkor gyakorlatilag nem tudom megmondani, hogy mi igaz, mi nem. Szinte ellenőrizhetetlen a forrás, a háttere, kitől jött bizonyos dolog. Sőt, most már ugye a mesterséges intelligencia jelenlétével vannak a különböző ugye fake meg deepfake videók, hanganyagok. Már gyakorlatilag, hogyha valakitől van egy mondatom, akkor a mesterséges intelligencia az ő hangszínével, az ő beszédstílusával fel tud mondani egy teljes szöveget, olyan, mintha ő mondta volna el. De közben nem is ő mondta, de a mesterséges intelligencia képes erre, és ez ugye természetes módon tud a dezinformációt vezetni. Ez azért veszélyes, mert innentől kezdve bármire azt mondhatom, hogy nem én mondtam, meg bármire azt mondhatom, hogy én mondtam, bármit tudok csinálni, és ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja mondani, senki nem tudja megmondani. Csak nézzük meg most a közösségi platformokat, tele vannak mesterséges intelligencia által készített különböző videókkal, klippekkel, beszédekkel, tehát ahol már ténylegesen képi generálás is van hozzá, és már vannak olyan minőségű videók már ma, amit egy szakértő, aki ezzel foglalkozik is, pár percbe telik, hogy meg tudja mondani, hogy ez valós, vagy pedig mesterséges intelligencia által generált videóról beszélünk, akkor egy átlag felhasználó hogy tudja ezt megállapítani? Sehogy. És ez a technológiának a fejlődésében még rendkívül sok potenciál van. Én azt gondolom, hogy egy fél éven, egy éven belül el fogunk oda jutni az online térbe, hogy semmiről nem lehet megmondani, hogy mi igaz, mi nem igaz, honnan jött, miként jött. Tehát ilyen alapon a dezinformáció is elvesz az értelmét, mert minden dezinformáció lesz, minden valós, nem valós információ lesz, megállapíthatatlan lesz ez a dolog, ami azt fog eredményezni, hogy nyilván elkezdünk majd visszatérni azokhoz a csatornákhoz, amik ellenőrizhetők, amik hihetők, a személyes és a különböző ilyen típusú dolgokhoz, de hogy ez valahol meg kell, hogy történjen, mert egyébként ebben a világban innentől kezdve nincsen olyan, amit el fogunk hinni, nincsen olyan, aminek lehet valós alapja. Úgyhogy ez szerintem egy rendkívül nehéz probléma, mert az egyetemeken már jelentkezik ez, csak hogy hozzak egy párhuzamot a mesterséges intelligencia miatt. Több egyetemen is már beszéltem oktatókkal, dékánokkal, ahol azt mondják már, hogy egyszerűen nem lehet megállapítani, hogy a beadott vizsgaanyag az mesterséges intelligenciával készült, vagy nem. Mert egyébként nekik is van programjuk, ami ellenőrzi a beadott anyagot, de aki beadja az anyagot, ott vannak még plusz olyan programok, amik arról szólnak, hogy elpalástolják azt, hogy ami mesterséges intelligenciával készült, vagy nem mesterséges intelligenciával készült. Tehát itt megint megy oda-vissza. Tehát ők arról beszélnek már, hogy lehet, hogy úgy lesz, hogy a vizsgákon nem fognak elfogadni elektronikus anyagot, hanem csak kézzel írt szöveget lehet majd beadni, és akkor abban biztosak lehetünk, hogy innen jött. Tehát én valahol azt gondolom, hogy a való életben is ebbe az irányba megyünk, hogy egyszerűen ez a nagyon-nagyon elterjedt és minden információ azonnal ott van nálam, ez meg fog változni, mert nem tudhatom, hogy az információ honnan jött, nem tudhatom, hogy az információ valós-e, és innentől kezdve az fog megtörténni, hogy senki nem fog elhinni semmit, ami történik a világban, és ez pedig nem tartható nyilvánvalóan, mert ez már az élet működésére fog rámenni.
A műsoridőnk végéhez közeledve beszélgessünk a kihívásokról is. Ugye vannak viszonylag ártalmatlan trendek, például amikor feltöltünk egy rövid videót vagy néhány képet, hogy is telt az adott hónapunk. De vannak veszélyes, szó szerint életveszélyes kihívások is. Gondoljunk csak a pár évvel ezelőtti kékbálnára. Ezek ellen hogyan lehet védekezni, hogyan lehet ezeket kiszűrni?
Szerintem nagyon egyszerűen a megfelelő életkorban kell a gyereket felengedni a megfelelő platformokra, és akkor alapvetően nagyobb esélyünk van, hogy az ilyen kihívások, amik veszélyesek, azokat már ő is észleli, vagy mondjuk hozzánk fordul és jelzi ezeket a dolgokat, és nem maga próbálja megoldani, amikor még nem tudja megoldani. Tehát mindig ezt szoktuk mondani, hogy az online térben az ilyen kihívásokkal, a veszélyekkel, a zsaroló e-mailekkel, a sextortionnel, egy csomó cyberbullying helyzettel pont az a probléma, hogy a gyerek még olyan állapotba kerül fel az online térben 10-11 éves korba, 12 éves korba, ahol még képtelen ezeket a veszélyeket, kockázatokat felismerni, és képtelen ellene tenni, és általában nem fogja bevonni a szülőt, mert vagy cikinek érzi, vagy szégyelli, hogy mondjuk valami hülyeséget megcsinált. Ezért az egyetlen jó stratégia az az, ha késleltetve, az idegrendszeri éréshez kapcsolva vezetjük be őket ebbe a technológiai világba. És pontosan ezzel lehet kiszűrni az ilyen veszélyes kihívásokat is, amik nem fognak el eltűnni az online térből, mert mindig van valaki, aki kitalál valamilyen hülyeséget, és mindig lesznek, hogyha fent vannak a térben, fiatalok, akik bele fognak menni, mert nem tudják felmérni ennek a veszélyét. Ezeket látjuk, meg ezeket említette is. Tehát szerintem ez az egyik legjobb stratégia, hogy a gyereket ténylegesen nem körbe kell bástyázni, mondjuk 8-9-10 éves korban mindenféle védelmi mechanizmusokkal, meg szülői felügyeleti szoftverrel, meg mindennel, hogy próbáljuk megóvni őt az ott jelentkező veszélyektől, amiben mindig hátrányba leszünk, mert nincsen tökéletes védelem, nem fogom tudni a gyereket körbebástyázni. Ráadásul az okostelefon, ami ott van a zsebében, azzal nagyon sok időt tölt egyedül, tehát nem vagyok ott szülőként, hogy tudjam ebbe a folyamatba, vagy ezeknél a dolgoknál mondjuk tanácsot adni neki, vagy együtt átbeszélni vele, és mindig lesz rés a védelmi pajzson, mert mindig előrébb jár a technológia, mindig jönnek új dolgok, ezért ha a gyerek már fenn van az online térben, akkor biztos lehetek benne, hogy nem fogom tudni megvédeni, mindig lesz olyan dolog, ami átjön, ami átcsúszik, és amit fog használni, főleg azért, mert az addiktív design, amiről beszéltünk a mai nap folyamán is, ezt az irányt viszi előre, mert az az irány, hogy minél többet használja a gyerek, és pontosan az ilyen kívásokon, meg az ilyen érdekesnek tűnő, meg ilyen dolgok, ilyen újszerű dolgok az, amik a gyereket be tudja jobban szippantani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben csak az működik, hogy nem körbevásárolom a gyereket, hanem akkor engedem fel az online térben, amikor már kevésbé kell körbevásárolnom, és sokkal inkább képes megvédeni magát, és egy jó mechanizmussal el tudom jutatni egy ilyen egészséges, jó technológia használathoz, és nem is beszélve arról az egészben, hogy ha az a gyerek később kapja meg azt a készüléket, és később kerül be az online térbe, akkor pillanatokat meg fogja azt tanulni, pontosan azért, és sokkal gyorsabban meg fogja tanulni, mint 10-11 éves korban, mert mondjuk 13-14-15 éves korban már az eszközhasználat miatt, mivel utána nem használja az eszköz, ezért megtanul gondolkodni, tehát sokkal fejlettebb lesz a kognitív és egyéb képességei, amiket a való életben való tevékenységek által tudott előrevinni, és innentől kezdve sokkal könnyebben fogja megtanulni a technológiát is. Úgy szoktuk mondani, hogy sokkal magasabb lesz a digitális kompetenciája, írástudása, ha kevesebb technológiát használt addig, és a technológia nem fog sehova sem menni, ráadásul technológia az 2-3 év alatt szinte lecserélődik, tehát olyan szinten fejlődik, hogy az igazi digitális kompetenciát és a jövőbe való boldogulásnak a kulcsa az pontosan az, hogy az éppen aktuális technológiát nagyon gyorsan, nagyon magas szinten tudja használni a gyerek, ez pedig az kell, hogy megfelelő gondolkodási képességekkel, vagyis egy fejlett előső lebennyel rendelkezzen a gyerek.
Szabályozások, szabályozási kísérletek vannak bizonyos országokban, de mennyire hatásosak ezek, valamint a jelenlegi helyzetben mekkora az állam felelőssége ezekben, most akár internetről, akár közösségi médiáról beszélünk, illetőleg hol van a határ, mert hogy azt azért mondjuk el, hogy a technológia nem minden esetben, vagy nem minden technológia ördögtől való.
A technológia önmagában nem ördögtől való, ugye erről beszélgettünk az egész adásban is. Nem a technológiával van probléma, én nekem is segít a technológia egy csomó mindenben, meg vannak a mesterséges intelligenciának is különböző iparágakban hatékonyság növelő funkciói. Minden esetben arról beszélünk, hogy a megfelelő korban, tehát az életkorról beszélünk. Nem a technológiával van baj, hanem a túl fiatal életkorban kapja meg a gyerek, akkor a tanulási képességeit összezavarja, illetve a személyiségének a fejlődését, a kognitív képességeit, az érzelmi intelligenciát, a szociális képességeit, ami pedig egy olyan folyamat, amit nem lehet megismételni. Tehát a gyermekkor egyszer és megismételhetetlen, a különböző fejlődési ablakok, különböző életkorban, azokban bizonyos dolgokat meg kell csinálni a gyereknek, így vagy húzalozva az agyunk, így működik az emberi idegrendszer, meg az emberi fejlődésnek a biológiája. Tehát enélkül ezt nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy ezért fontos a szabályozás. És a szabályozás az a másik oldalról pedig azért szerintem nagyon kritikus, mert mindig lesz egy nagyon nagy része a családoknak, szülőknek, akik nem foglalkoznak ezzel a területtel. Ők csak akkor fognak ezzel foglalkozni, és csak akkor fognak betartani dolgokat, hogyha ez szabályozás alá kerül. Ennek a dolognak mindig kell egy szabályozásának lenni, mert egy addiktív és káros eszközről beszélünk, mint a cigaretta, hogy a korábbiakban beszéltünk róla, meg mindig kell egy alulról jövő ismeretszélesítésnek, kezdeményezésnek, egy civil összefogásnak lenni, hogy mit csinálunk például ebben a dologban, és a kettő valamikor majd össze fog érni, az a feladatunk, hogy ez minél gyorsabban összeérjen, és minél kevesebb generáció menjen rá erre a dologra, és okozzon neki problémát ez a történet. És azok a generációk, akik a megfelelő módon, a megfelelő életkorban kerülnek be ebbe a dologba, ők sokkal versenyképesebbek lesznek, mint azok, akiknek mondjuk nem megfelelő módon fejlődnek ezek a funkciói, és valahol egy nemzetnek, egy társadalomnak ugye az lenne a célja, hogy egy versenyképes és potens, jól teljesítő és egy boldog utódokat, nemzedéket tudjunk felnevelni, és hagyjunk magunk után, akik viszik tovább a különböző kulturális, nemzeti sajátosságainkat, és egy hosszú boldog életet élhetnek. Tehát szerintem ez az egésznek a kulcsa, ezért fontos, hogy a szabályozás ezen a területen, miután egy készakarva, addiktívra tervezett felületről beszélünk, ez be legyen szabályozva, és az életkort alapján védje a fiataljainkat a felnőtté válás során.
Zárszóképpen akkor, hogyan értékeled azt, hogy a Román Rádiótársaságnak zajlik egy kampánya, amely a tudatos és biztonságos internet, valamint közösségi média használatot népszerűsíti? Mekkora szükség van erre, mekkora hiány pótol jelenleg a Román Rádiótársaság ezzel?
Nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és nagyon jónak tartom. Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy minél szélesebb körbe tájékoztassuk a családokat, szülőket, fiatalokat ebben a témában. Már csak azért is, mert azt jól látjuk, hogy a szülők, a felnőttek is akkor kezdenek ezzel a témával foglalkozni, ha értik, mi a probléma. Magyarul senkit nem érdekel a megoldás addig, amíg nem tekinti problémának az adott területet. Ezért kell sokszor a negatív és a problémás részekről beszélni, hogy megértsük a szülők, hogy itt probléma van, és akkor elkezdenek a megoldások irányába fordulni. Úgyhogy az ilyen kezdeményezések, mint most a veled való beszélgetés a Román Rádióban is, ezek pontosan ezt a célt viszik előre, hogy sokan hallják ezt a területet, sokan hallják, hogy mi a probléma, és elkezdjenek vele foglalkozni, és ha már ez történik, és ha már hallják, akkor már egy nagyon fontos lépést tettünk előre, mert hogyha egy vagy két vagy három dolgot már megteszek az életben, azon a területen, azzal már segítem a gyereket, és az már egy jó lépés, egy egészségesebb terület, vagy egészségesebb fejlődés irányába ezen a vonalon.
Legyen akkor ez az Árszó Pölt Ákos családbiztonsági szakértő. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást és kitartást minden szülőnek, hallgatónak.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.